rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
1 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. 1 milliárd 800 millió forintból újulhat meg az Egri strand. A trianoni elszakítás témájához kötődő kiállítás nyílt júniusban a Sátoraljaújhelyi Bortemplomban. Kiválóan szerepeltek Heves vármegye rendőrei az országos szakmai versenyen. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Egy milliárd 800 millió forintból újulhat meg az Egri strand a következő 2 évben, hangzott el a vonatkozó tájékoztatón. Wagner Ákos polgármester elmondta, 9 fejlesztési pontot terveznek, várhatóan az első 3-ra lesz most ebben a top pluszos forrásban fejlesztési lehetőség, de amennyiben a pénzügyi forrás bővül, vagy a most megítélt összeg kitart, akkor a további fejlesztési pontokat is meg tudják valósítani. Az első a fürdőház fejlesztése, ott a benne lévő élménymedence és a gépészet felújítását tervezik a strand üzemeltetői. A második a téli öltöző, ami az érsekkert felüli lenne, a legfőbb vendégfogadási pont ugyanis ott van, ennek a fejlesztése, a zuhanyzó mosdóhelyiségek rendbetétele, illetve maga a recepció, a beérkezési pont javítása, a tervezett beruházás. A harmadik pedig az élményfürdő épületgépészete és annak a fejlesztése. Azon belül elsősorban gépészeti rekonstrukciót hajtanának végre, hiszen már most ezek elavultak, 10 éve nem volt fürdőfejlesztés. Tervben van még a szauna egység korszerűsítése is, nagyobb zöld felület és pihenőtér kialakítása, vizes játszótér építése, valamint a karórás beléptető rendszer bevezetése is. Dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő azt mondta, ez a pénz arra lesz elegendő, hogy az utóbbi években elhanyagoltá vált strandfürdő egy szerethető helyé váljon, ahol a kor elvárásainak is megfelelő környezetben fogadhatják majd a kikapcsolódni vágyókat. A trianoni elszakítás témájához kötődő kiállítás nyílt az előző hónapban a Sátoraljaújhelyi Bortemplomban. Zajász Tamás sárospataki származású bőrműves iparművész saját technikát szabadalmaztatott, közel 30 képen keresztül jeleníti meg az összetartozást, barátságot vagy éppen a szétszakítottságot, az alkotót hallják.
A nemzet összetartozás egy tulajdonképpen szomorú nap, de mégis emlékezünk rá, és gondolni kell arra, hogy az összefogás, az összetartozás, a barátság, a béke, az fontos mindenkinek. Engem foglalkoztatnak ilyen kérdések, úgyhogy ez egy elég nagy anyag, 20-valahány nagy méretű kép van itt bemutatva, ami kicsit ezzel foglalkozik, a barátsággal, az összefogással, amit én nagyon hiányolok a mai életünkben. Nekem mindig a fejemben elkészül egy kép, valami foglalkoztat, akkor azt én magamban elgondolom, és utána harcolok érte, hogy meg tudjam azt képileg is valósítani, és ha ez sikerül, és boldogan írom alá, akkor úgy elégedett vagyok vele, de mindenképpen a összefogás, a barátság, a család, a szeretet, ezek foglalkoztatnak, az emberi kapcsolatok foglalkoztatnak, úgyhogy majdnem minden munkámban ez felfedezhető. Gyakran veszek részt úgy saját kiállításaimon, amikor nem tudják, hogy én alkottam ezeket, és volt olyan eset, hogy a bizonyos képeket, például azt a bizonyos Nagy Magyarországot, a másik teremben van kitéve, egy nénike simogatta, és közben zokogott. És emlékezett rá, hogy bizony ez a trianon milyen, hogy felborította a családjuk életét. Hozzáteszem, előfordult, hogy a vendégkönyvbe beírták, hogy mit akarok ezekkel a soviniszta jelképekkel, de hát ez természetes dolog. Úgyhogy tapasztalom, az emberek szeretik, megvásárolják, a könnyen vagy a nehezen szerzett pénzüket érte adják, akkor ez már valahol elismerés, azt gondolom. Én Sárospatakon nőttem fel, a nagyszüleim kerámia készítéssel, cserépkályha készítéssel foglalkoztak, aztán ötvenbe államosították, hogy nem a kis üzemüket, és hát ott maradtak ilyen segédanyagok, ilyen gipszek, szerszámok, abban nőttem fel, hogy ezeket próbálgattam meg, gyakoroltam, játszottam vele, és voltak ilyen bőrdarabok is, amivel a egyszerű gépek meghajtását végezték, és egy ilyen bőrdarabból csináltam egy ilyen kis tükröcskét, és az valami apámnak, valami barátjának annyira tetszett, hogy meg is vette, kicsi pénzt adott ért, én pedig ezen felbuzdulva újabb bőröket szereztem be, és aztán így pár év múlva már teherautóval mentem a pécsi bőrgyárba alapanyagokért, és szépen kinőttem magát a Képcsarnok Galériák, forgalmazták a munkájamat, egy új megjelenést adtam a bőrnek, lett egy sajátos eljárásom, ami szabadalmi oltalmat kapott, olyan megmunkálást mutatok be, ami szokatlan a addig ismert eljárásokhoz képest, úgyhogy a dolog sikeres volt piacilag is, én meg imádom csinálni a bőr a legszebb anyag szerintem.
Kiválóan szerepeltek Heves vármegye rendőrei az országos szakmai versenyen. A karos forgalom irányító egyéni kategóriában is volt díjazott Hevesből, aki országos első helyezett lett. Zilai Bálint rendőr zászlós, a 60-i rendőrkapitányságon dolgozik. Ő tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
A baleseti helyszínelésben tevékenykedsz, abban Igen. dolgozol, amiben pedig a legjobb voltál az országban, ez pedig a karjelzéses. Rendőrkarjelzéseknek a versenye.
Igen, igen, igen.
De azért nem mehet csak úgy egy rendőr hip-hop, hogy így döntök, reggel fölébredek, hogy megyek egy versenyre, hanem ennek megvan a folyamata. Ilyen Heves vármegyei rendőrfőkapitánysághoz tartozik 60, te pedig 60-ban dolgozol. Akkor igen. beszéljünk erről, hogy hogyan van nálad szívügyként a verseny.
Hát ez a versenyzés, ez pár éve kezdődött nálam, ugye a megyei döntők kapcsán, ugye mert az országos versenyre, például ez a 13. országos közlekedésrendészeti verseny volt, ezt is megelőzte ugye a megyei várdöntő, és ebbe a karos forgalom irányító kategóriába, ugye a megyébe én itt lettem az első, és ugye van még egy gépkocsizó és egy motoros kategória, ott is egy első-első helyezett, így megyünk hárman egy csapatként, ugye az országos versenyre, amit idén Kiskunhalas és Kecskemét rendezett meg.
És az országoson pedig te bizonyultál a legjobbnak.
Az egyéni kategóriával a karos forgalmi irányító versenyszámban így van.
Ugye nekünk ez laikusoknak vagy kívülállóknak annyiból áll, hogy látjuk a rendőrt, hogy egyrészt baleset helyszínen is zajlik, másrészt meg azt látjuk, hogy igazoltat, harmadrészt meg mondjuk azt látjuk, a rossz a jelző lámpa, vagy éppen olyan kereszteződés van, akkor tényleg karjelzésekkel segíti a sofőröket a továbbhaladásban. Ám a tapasztalat azt mutatja, hogy a sofőrök, bár levizsgáztak a kresztből, mégis mintha nem lennének annyira tisztában ezzel. Neked mi a tapasztalat?
Igen, viszont hozzá kell tenni, hogy ez már nagyon ritka, hogy a rendőr irányítja a forgalmat. Nem is azt mondanám, hogy a balesetnél, mert hogyha ott egy sáv van lezárva, mások a jelzések, de például amit említettél, hogy nem működik egy forgalomirányító fényjelzőkészülék, ott akkor ugye magát a forgalmat kell irányítani a rendőrnek, és ugye ez már nagyon ritka. Bár én azt mondom, hogy például Budapesten azért szerintem elő tud fordulni ilyen, ugye nagyobb kereszteződések vannak főváros lévén, de ritkán találkozik vele az ember, és sokan nem tudják.
Jó, vagy nem jól,
vagy nem, így van, ritkán találkozik vele az ember, és vagy nem jól értelmezi, uh-huh. vagy meglátja a rendőrt a kereszteződésbe, és bepánikol, úgy mondom.
Uh-huh. Ezt a munkát valami miatt mégis szereted?
Hát miért? Igen, én amikor Pesten elkezdtem dolgozni, én egy évet voltam a budapesti rendőrfőkapitányságon járőr beosztásba, és ott ugye kellett helyszínt biztosítani, nem is egyszer közlekedési balesetnél, és ez úgy megtetszett, hogy mérnek, fényképezés, és így akkor döntöttem el, hogy én majd egyszer pályafutásom során majd helyszínelni szeretnék.
Viszont az elején, ahogy köszöntöttelek, hogy már zászlósként üdvözölhetünk a stúdióban, ennek a zászlós rangnak a jutalmat
hát,
tulajdonképpen...
Igen, a rendőrnapra így érthetőbb rendőrnapra kaptam jutalomként, és innen is szeretném megköszönni parancsnokaimnak, hogy így díjazzák a munkámat.
Elismerik.
Tárogató silágtalálkozó vette kezdetét ma Szerencsen és Vaján a Rákóczi Tárogató Egyesület szervezésében. Az egyhetes program szakmai előadások, bemutatkozások mellett a közös zenélésnek is lehetőséget biztosít, az érdeklődők pedig hangversenyeken, koncerteken keresztül ismerkedhetnek meg a hungarikumként őrzött hangszerrel. Tudósítónk Kolesár Krisztián összeállítását hallják.
Idén 2025. július 3 és 10-e között a 7. tárogatós világtalálkozó megrendezésére kerül sor Kelet-Magyarországon, több helyszínen, Szerencsen, a Rákóczi várban és Vaján, a Vai Ádám kastélyban. A rendezvénynek a szervezője és egyben házigazdája a Rákóczi Tárogató Egyesület. Ez az egyesület fogja össze a tárogatón játszó magyar és külföldi zenészeket. Az egyesület évente országos tárogatós találkozót szervez, 5 évente pedig tárogatós világtalálkozó megrendezésére kerül sor, így ezen az éven is. 2 részre bontható a program, az első rész július 3-a és 6-a között zajlik, ennek a helyszíne Szerencs, a Rákóczi vár. Itt szakmai előadások, hangversenyek, egyéni bemutatkozásokra lesz lehetőség, tárogató készítők, fúvóka készítők bemutatója, valamint több helyszínen is lesz majd hangverseny. A második rész július 6-a és 10-e között lesz, és ennek a helyszíne Vaja, a Vai kastély. Az itt megrendezett programok a külföldi tárogatósok részére kínálnak népzenei mesterkurzust elismert tárogató művészek közreműködésével. A Rákóczi Tárogató Egyesület igyekszik mindent megtenni azért, hogy ez a hangszer minél ismertebb és kedveltebb legyen a magyar és a külföldi közönség előtt. Nagy Csaba szervezőt halljuk.
Akkor, amikor elérkezünk majd július 3-ához, akkor megszólalnak a tárogatók, és nem csak 2, 3, 4, 5, hanem nagyon sok tárogató hangjától lesz hangos, részben a Szerencsi vár udvara, hiszen ebben az évben 2 helyszínen tartjuk majd a világtalálkozót, az első felét Szerencsen a Rákóczi várban, a második felét pedig itt Vaján a Vai kastélyban. És hogy kik érkeznek erre a világtalálkozóra, természetesen a magyar tárogatósok, és aztán nem csak a Magyarországon, a jelenlegi Magyarország területén élő tárogatósok jönnek, hanem a Kárpát-medencében élő tárogatósok is jönnek majd a Felvidékről, remélhetőleg Kárpátaljáról is átengedik őket, jönnek Erdélyből, Székelyföldről, Délvidékről. A szakmai programok mellett természetesen nagyon sok zene fog szólni, részben bemutatók, de többnyire esténként hangversenyek lesznek. Minden estéhez kapcsolódik egy-egy tárogató hangverseny, úgyhogy érdemes lesz megnézni a Rákóczi Tárogató Egyesületnek a honlapját, mert azon feltüntetésre kerülnek azok az időpontok és helyszínek, ahol a tárogató zenét kedvelő közönség meghallgathatja a tárogatósok közreműködését és zenéjét.
Végül az időjárásról. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Hideg front érkezik, amely mentén főként az északi középhegység és az észak-alföld térségében alakulhatnak ki záporok, zivatarok, megélénkül, többfelé megerősödik a szél. A hőmérséklet pénteken hajnalban 12-17, napközben aztán 32-37 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. július 3-án csütörtökön.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Holnap veszik át diplomájukat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzés szak első évfolyamának hallgatói. Rendőr-rendész járőrpár rendszert indított el Miskolcon a város önkormányzata. Ezek műsorunk témái. Kérjük, tartsanak velünk!
Kora esti hírmondó.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gazdasági és társadalomtudományi kar, valamint a művészeti kar oklevélátadó díszünnepsége az Egri Bazilikában július 4-én lesz. Az eseményen beszédet mond Nacsa Lőrinc, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Ekkor veszik át oklevelüket a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzés szak első évfolyamán végzett hallgatók is. A két fél éves levelező tagozatos képzést a 2025-26-os tanévben is meghirdeti az egyetem. A részletekről Domjánné dr. Habil Nizsalovszky Ritát, az egyetem turizmus tanszékének vezetőjét hallják.
Az elmúlt körülbelül másfél évtizedben nagyon sok vallásturisztikai helyszínünk újult meg, újak is létrejöttek. Folyamatosan újulnak, szépülnek a templomaink, az értékeink, viszont viszonylag kevés az a szakember, aki ezeket értő módon tudja továbbfejleszteni, marketingelni. Akkor várhatunk látogatókat ezekre az értékkincsekre, hogyha ezeket úgy tudjuk csúnya szóval eladni a piacon, hogy ezekről egyáltalán hírt szerezzenek maguk a potenciális látogatók, és hogy ezeket minőségi módon tudjuk átadni, megmutatni az érdeklődők számára. A képzésünknek a segítségével próbálunk szakmai muníciót adni az érdeklődő hallgatók számára, hogy hogyan tudják ezeket az értékeket úgy megmutatni, továbbfejleszteni, hiszen tudjuk, hogy napjainkban, hogyha elkészül egy érték, létrejön egy akár csak vallásturisztikai vagy turisztikai értékincs is, ott nem lehet megállni. Ezt piacra kell vinni. Ennek az eszköze a marketing, a hatékony marketing. Hiszen, hogyha nyilván nem szerez tudomást róla a vásárló, akkor nem tudja, hogy hová kell neki elmennie. Ezt tovább kell fejleszteni, ennek az eszköze a termékfejlesztésnek a lehetőségei eszköztára. Tehát marketing, termékfejlesztés, kommunikáció, elsősorban ezeken a területeken igyekeztünk a hallgatók számára olyan eszközrendszert biztosítani, amiben a saját értékkincseiket is egyre hatékonyabbá, csúnya szóval élve is versenyképesebbé tudják tenni. Mindezek mellett annak a lelkiségnek a továbbításával, aminek a megőrzéséért maga az értékkincs létrejött. Ezeket próbáltuk erősíteni a képzésünkkel.
A vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzés szakra hol lehet jelentkezni, hol találnak még a hallgatók bővebb információkat?
A képzésről az információkat az egyetemnek a honlapján, méghozzá a szakirányú továbbképzések fül alatt megkeresve a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzést is rákattintva, ott lehet további információkat találni. Ott található az én nevem, illetve az e-mail címem is, amin lehet az egyéb kérdéseket feltenni a képzéssel kapcsolatban. Ott található meg a képzésnek az összege is, illetve a tandíja, ez fél évenként 180 ezer forint. Annyit viszont a miniszterelnökséggel egyeztetve elmondhatok pozitívumként, hogy azok a munkatársak, akik vallásturisztikai létesítményekből, vallásturisztikai attrakciókból érkeznek, vagy egyházaknak a munkatársai, az ő számukra a miniszterelnökség biztosítja a tandíjnak a megtérítését, tehát egyfajta ösztöndíjat biztosít számukra. Tehát jelentkezni augusztus 31-ig lehet, lehet a honlapon megadott e-mail címen, illetve bármilyen szakmai információ, technikai információ kérés esetén pedig engem keressenek meg, legyenek szívesek.
Hernád Fői Csaba, az Egri Eseki Palota turisztikai és látogatóközpont igazgatója is elvégezte a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzést. Most őt hallják.
Az első gondolat igazából az volt, hogy egy kicsit komplexen láthatjuk talán az összes többi hasonló kulturális intézménnyel együtt, hogy ugye az egyházon belül hogyan lehet ezt esetleg tovább fejleszteni, hogy lehet esetleg tovább szervezni. És hát ez volt az a gondolat, hogy tényleg úgy egységében lássa az ember, és az igazság, hogy mindenképpen érdemes volt ezt a két fél évet végighallgatni, mert hogy tényleg olyan információkat, és hát olyannyira bővült az embernek a látószöge, hogy sok minden mást is, amit eddig az érseki palotába nem emeltünk be, nem figyeltünk oda, azért itt most nagyon sok ilyen dologra felhívták a figyelmet. Az órái az igen különlegesen lett összeállítva, szinte minden olyan dologra, ami egy ilyen vallásturisztikai feladatot, ahogy el kell látni, az szinte mindent felöleltek azok az órák, amelyeket végighallgattuk. És hát ami még nagyon fontos volt, hogy a különböző más egyházaknak is egy picikét bepillanthattunk az életükbe, és abba is, hogy ők hogyan szervezik turizmust, hogyan építik egymásra, és hát tulajdonképpen a közös kapcsolat, a közös együttműködés is benne volt ebbe a tanfolyamba, ahol tényleg nem csak a tanulás, hanem kapcsolatépítésre is lehetőség volt.
Mik azok a jó gyakorlatok akkor, amit át tudnak venni itt a palota működtetéséhez?
Az oktatás során nagyon sok olyan információt kaptunk, amely rávilágított arra, hogy egy turizmus, egy vendégfogadás során, tehát mik azok az elsődleges és legfontosabb szempontok, amit ugye figyelemmel kell kísérni. Ugye ezt tudjuk is, de mégis, amikor az ember nem csak úgy belülről, hanem ez tudományosan is, hogyha lehet így mondani, össze van foglalva, azért talán ez egy kicsit átláthatóbb és követhetőbbé válik. Tehát igazából, amikor a vendégfogadás, turizmusról beszélünk, tehát amikor az ide érkező vendégeknek a tulajdonképpen leszervezni a programot, hogyan érkeznek, mit. Nagyon fontos az ellátás, hogy minden olyan szükséglet ki legyen elégítve, amire egy messziről érkező csoportnak szüksége lehet. És azon kívül, hogy az ember bemutatja azt a csodát, amit itt az érseki palotában, illetve a pincerendszerben, immáron a bazilikában, tornyában láthatnak, mindamellett legyen egy olyan pihenő tér, egy olyan közeg, ahol tényleg nagyon szép, exkluzív körülmények között, kedvező árak mellett megpihenve egy kicsit az ember fel tudja dolgozni azokat a látnivalókat, amin az idegenvezetők végigkísérték. Akkor megint egy másik területen a kapcsolatépítés, ami nagyon fontos volt, hogy tehát tényleg át tudjuk adni egyikünk a másikának a csoportokat, fel tudjuk a figyelmüket hívni arra, hogy mi az, amire még lehetőség van, mi az az attrakció, amelyet tényleg hasonló érdeklődési körű embereknek át tudunk adni.
A miskolci közbiztonság további erősítése érdekében rendőr-rendész járőrpár rendszert indított el Miskolcon a város önkormányzata. Az új rendszer célja az, hogy erősítse a miskolciak és az odaérkező turisták biztonságérzetét, különösen a nyári időszak kiemelt rendezvényei, ünnepei idején és a turisztikailag frekventált helyeken. Az együttműködésben a Miskolci Rendőrkapitányság, a Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság, a Készenléti Rendőrség, valamint az önkormányzati rendészet munkatársai közösen fokozott jelenléttel biztosítják a város köztereit és utcáit. A részletekről Kovács László Csaba, a Miskolci Önkormányzati Rendészet vezetője adott tájékoztatást.
2012-ben Miskolcon indult el elsőként ez a fajta feladatellátás, majd ezt követően tette belügyminiszter úr más települések számára is, vagy ajánlottá, vagy kötelezővé ezt a feladatellátási formát. Ez attól függött, hogy az önkormányzat tudja finanszírozni a rendőri közösszolgálatban való jelenlétet. Ennek a mostani indulásnak, ahogy említettem, van előzménye, van tapasztalata, ezeket hasznosítjuk ebben. Jelen pillanatban kapitány úrral történt megállapodás alapján, és a szakmai érdekeket összevetve a belvárosban és a Selyem réten kiemelt szolgálatot a legtöbb időt itt töltik majd a munkatársaink. Ez azt jelenti, hogy párosokban dolgoznak akár a centrumtól a Városháztér irányába, a másik páros meg tegyük fel a kapuaiak, a tereket is megnéznek és reagálnak azokra a cselekményekre, amik itt történnek. Ezek leginkább a délutáni, esti időszakban történnek meg. Ez kiegészül majd egy csapaterőnek mondható, nagyobb létszámban szolgáltat teljesítő rendőri vagy közszerület felügyelői feladatellátásra, tehát mondjuk egy péntek éjszaka, szombat esti órákban, amikor több történés van a belvárosban, akkor kiegészítik ezt a szolgálatot, és nagyon hangsúlyos, hogy nem csak a belvárosról van szó, vagy a Selyemrétről, mint érintett területről, hanem kimennek a külső, tehát ezen kívüli választókerületekbe. Itt gépjárművel fognak kimenni, de csak kiközlekedni a vegyes párosok, a rendőr-rendész vegyes párosok, ott viszont gyalogos szolgálatot látnak el. És amikor ott megtettek egy gyalogos járőrt, elvégezték a feladatukat, akkor átmennek egy másik városrészbe. Tehát minden városrész egyenlő mértékben fog kapni, de frekventáltan a belváros és a Selyemrét környéke a kiemelt célterület. Volt egy felkérés részünkre, egy bejáráson vettünk részt, rendőrség, Mirenszek Kft. És az üzemeltető részéről. Itt megbeszéltük azokat a problémákat, hogy ki miben tud együtt működni, segíteni ahhoz, hogy, és hozzájárulni ahhoz, hogy minél gördülékenyebben, minél a strand működéséhez passzoló módon történjenek ott a szolgáltatások igénybevételei. Azt tudni kell, hogy van bent vagyonőri szolgálat. Őnekik néha vagy több a feladatuk, esetleges magatartási normákat nem betartókkal, vagy a fürdő szabályait nem betartókkal, a házi rendet nem betartókkal, akkor viszont tudják kérni a rendészeknek, vagy a vegyes párosoknak, a rendőr, rendész vegyes párosoknak a megjelenését telefonhívás alapján, de hogy mi támogassuk, ha nincs probléma is ezt a fajta szolgáltatást, ezért a Selyem réten szolgálatot teljesítő munkatársak, tehát a rendőr, rendész vegyes párosok bemennek a strand területére, tesznek egy kört. Ez jót tesz a fürdőzők biztonságának, a házi rend betartásának, szerintem mindenki megelégedésére szolgál majd ez.
A körzeti rendészek is újra szolgálatot fognak teljesíteni, de a létszámi keretek miatt a nyári időszakban csak csökkentett állománnyal.
Számukra nagyon fontos tényező Miskolc közbiztonságára vélhetően ugyanolyan hatással lesz, mint 2015-19 években. Ennek a becsületes szakmai név az, hogy körzeti rendész. Egyébként sheriff rendszerként ismerték meg ugye városunkban is és országosan hírület, de amit mi kihangsúlyoznék, hogy közösségi rendészet tantárgyban tanítják a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Ezt azért kell, hogy hozzátegyem, azért szeretném elmondani, mert ez egy olyan innováció volt annak idején, amikor ez megvalósult, hogy sok város, és ez esetben a képzési intézmény, a Közszolgálati Egyetem is érdeklődött irántunk, a itteni feladatellátásának részete iránt, és ebből lett ez a, mondhatom, büszke megállapítás, hogy tantárgyként is szereplünk, persze egyéb kiegészítéssel a Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán. És akkor, hogy miről is szól ez? Választókörzetekhez kötött közterület felügyelői feladatellátás, azaz egy választókörzetben egy közterület felügyelő kollega lát el szolgálatot. Ők eltérő napszakokban, akár reggel, kora, hajnali óráktól dolgoznak 8-12 órás szolgálatban, akár egy napközbeni, vagy a késő éjszakai órákban is dolgozhatnak, megismerve egy-egy választókörzetnek minden sajátosságát, az ott élőket, az ipari szolgáltató kereskedelmi egységeket, egyházi intézményeket esetleg, egyesületekkel tartanak fenn, civil kapcsolatot ápolnak, és ami a lényeg, hogy teljes mértékben feltérképezve és jó, gondos gazda módjára működjenek a területben. Ez volt 2015-19-ig is, ezt az innovációt mindenképpen szeretnénk a mostani rendszerben is alkalmazni. Igazából sok változtatás nincs, csak esetleg amit a kor követelményei, vagy esetleg a terület változásai igényelnek. Most jelen pillanatban egy kisebb létszámmal indulnak a nyári időszakban, majd az augusztus közep második fele tájékán a körzeti rendészek. Ez azt jelenti, hogy egy körzeti rendészhez három választó körzetet tudunk hozzárendelni. Ez azért indul ebben a formában, mert lehetőségünk, most a létszám adta lehetőségünk, ezt engedi meg számunkra.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
Kádár László érsek hívta életre az Egri Főegyház megyében a papi találkozók hagyományát, melyet a papszentelés követő héten tartanak minden évben. A bélapátfalvai apátsági templom helyett, annak felújítási munkálatai miatt ismét feldebröngyültek össze a lelkipásztorok Ternyák Csaba egri érsek hívására, a lelki gyakorlatot követő közös szentmisére. Ez alkalommal hirdették ki az Egri Főegyház megyében augusztus 1-től hatályos szervezeti és személyi változásokat. Ezeket Kakuk Ferenc érseki irodaigazgató ismertette, a részleteket megtalálják az Egri Főegyház megye oldalán, a hírek között. Végső nyugalomra helyezték Takács Alajost. A sajószentpéteri szeplőtelen fogantatás templomban gyászmise keretében búcsúzott az egri főpásztor, a nagyszámban megjelent papság, családtagok, hívek és barátok a június 17-én elhunyt Takács Alajos plébánostól. A július 1-én megtartott szertartás főcelebránsa, Ternyák Csaba egri érsek a szentmise elején méltatta az elhunyt plébános lelkesedését, emlékeztetett, nagy szívügye volt ennek a templomnak a felépítése, amelynek felszentelését azonban már nem érhette meg. Szeretnivaló ember volt, szeretnivaló pap volt, fogalmazott a főpásztor. Nehéz megtalálni a szavakat, amikor búcsúzunk Takács Alajos Lojzi atyától, kezdte búcsúztató beszédét Deli Lajos, Takács atya egykori szemináriumi évfolyamtársa. A felső zsolcai plébános ezután az elhunyt életének főbb állomásait idézte fel. Az esztergomi középiskolás időszakot, az egri szeminárium éveit, a későbbi szolgálati helyeit. Mint fogalmazott, Takács Alajos már kispapként a közösségépítést tartotta az egyik legfontosabbnak a papi szolgálatban. Lényeges volt számára, hogy a rábízottak ne csak egymás mellett élő emberek legyenek, hanem közösségben éljenek. Legyenek közös gondjaik, örömeik, éljék meg közösen keresztény hitüket, mondta el Deli Lajos.
Mindig úgy akart élni, ahogy a híveknek a legtöbbet tudja adni Krisztusból. Szentmiséi, szentség kiszolgáltatásai, a hívek búcsúztatásai temetéseken, mind-mind ezt a célt szolgálta. De mindig valami többet keresett. Valami többet akart adni a híveknek. Így találta meg, ő vagy őt találta meg, nézőpont kérdése, a kurzilló, amelyben akart valami többet adni. Azt a közösséget, amit ő oly fontosnak tartott, ott próbálta létrehozni, összetartani. Mint egy 20 esztendőn keresztül volt a kurzillónak a lelki vezetője. Ki tudja, hány ember érezte meg a rábízott híveken kívül az egyházmegyében, hogy van valaki, aki Krisztushoz akarja kapcsolni, Krisztus közösségébe akarja vezetni.
De mint a hívekért élő lelkipásztor nem ragadt bele semmibe, hangsúlyozta az egykori évfolyamtárs, majd emlékeztetett, Takács Alajos miskolci szolgálati éveiben egy másik mozgalom is fontos volt számára, a hit és fény, ezzel együtt pedig a sérült gyermekekkel és szüleikkel való foglalkozás. Mindig azt nézte, hogyan tudja jobban szolgálni az Urat. Ha kellett, akkor templomépítéssel. Már odaát ünnepelt ennek a templomnak a felszentelését, és örült az itteni hívekkel, a templomot szentelő főpásztorral, mindenkivel, aki itt volt, fogalmazott. Mi azért jöttünk ma, hogy elköszönjünk Lojzi atyától, felidézzük alakját és imádkozzunk érte. Kérjük a mindenható Istennek a kegyelmét, hogy ezt a hűséges papját fogadja be örök templomába, örök országába, mondta beszéde végén Deli Lajos. Takács Alajos testét a gyászszertartás után szülőfalujába Dobódérre szállították, ahol végső nyugalomra helyezték. Az egri ciszterci Szent Bernát templomban tartották az egri hittudományi főiskola diplomaosztó ünnepségét a hétvégén. A szentmise kezdetén Dolhai Lajos rektor köszöntötte a jelenlévőket, a 31 végzős hallgatót, családtagjaikat, rokonaikat, barátaikat. Háladó szentmisén köszönjük meg a Jóisten segítő kegyelmét, ami képessé tette a hallgatókat arra, hogy megértsék és megtanulják keresztény katolikus hitünk igazságait, tette hozzá. A rektor szentbeszédében a reményt állította emelkedése középpontjába. Rámutatott, minden bizonnyal emlékezetes lesz a végzős hallgatóknak, hogy 2025-ben a Remény Szentévében vehetik át diplomájukat. A bennünk élő, hitből fakadó reménységről fontos beszélnünk, melyre nagy szükségünk van, mert napjainkból hiányzik az igazi, megalapozott, hitből fakadó remény. Sok minden gyengíti, teszi próbára hitünket, Krisztus követő életünket a világban, melyben élünk. Elmondta még, a tanári közösség bízik abban, hogy az itt végzett hallgatók a hittanórákon és a mindennapi életben is tovább tudják adni az elmúlt években tanultakat, keresztény reménységünk alapjait. A keresztény remény nem valamiféle optimista bizakodás, hanem olyan valóság, aminek az alapja a három isteni erény, a hit, a remény és a szeretet. A Szentírás, a remény könyve is azt hirdeti nekünk, hogy bíznunk kell az Úrban. A rektor Szent Pál apostol rómaiakhoz írt levelében megfogalmazott bátorítással zárta tanítását, sem halál, sem élet, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, ami Krisztus Jézusban, ami Urunkban van. A hallgatók a szentmise végén vehették át diplomájukat. 103. alkalommal ünnepelték Mezőkövesden a szívbúcsút. Az ünnepi szentmise főcelebránsa dr. Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt, aki első kápláni éveit a városban töltötte. A főpásztor szentbeszédében a szív szerepéről, jelképként való használatáról elmélkedve elmondta, a szív az ember belső világát jelképezi, sokféle személyes titoknak helye. Úgy fogalmazott, Jézus szíve az igazi örömre akar bennünket megtanítani, már csak azért is, mert tudjuk, hogy Jézus azért jött a világba, hogy Istenről, az Atyáról tanúságot tegyen nekünk. Jézus a legfőbb parancsként azt mondta, szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és embertársadat, mint önmagadat. Akkor szeret helyesen a szív, ha az Isten és az ember szeretet találkozik benne. Isten szeretete reményt ébreszt, bátorságot ad a legnehezebb pillanatokban is. A legnagyobb kiábrándultság, kétségbeesés közepette is egyedül Isten szeretete az, amely erőt tud adni. Az emmauszi tanítványok is úgy érezték, repesett, lángolt a szívük. Isten szeretetét, amelyről Jézus tett tanúságot, abban a vonatkozásban is meg kell ismernünk, hogy az önfeláldozó szeretet. Jézus azt mondta, senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. Csak az önfeláldozó szeretet tesz boldoggá. Jézus arra hív bennünket, hogy ismerjük meg Isten irántunk való szeretetét, ezzel akarjuk jobbá tenni házasságunkat, családi életünket, társadalmunkat. A szentmise után a Kavicsos tó partján tartották meg a hagyományos körmenetet. A jövő héten, július 10-e és 13-a között ismét megtelik élettel Egerszalók, hiszen idén is megrendezik az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseményét, az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A Szalók 2025 mottója, a remény zarándokai, amely remekül tükrözi az esemény szellemiségét, közösségben keresni a hit, a szeretet és a jövő útját. A négynapos találkozó nem csak lelki feltöltődést, de felejthetetlen közösségi élményeket is kínál. A programban előadások, tanúságtételek, műhelyfoglalkozások, közös imák, szentségimádások, koncertek és vidám közösségi események váltják egymást. Csütörtökön a nyitőadást Vizi János atya tartja, majd este Ternyák Csaba érsek mutatja be a nyitószentmisét. Azt a napot a Ciszterlánc koncertje és szentségimádás zárja. Pénteken Kósede atya előadását hallgathatják meg a résztvevők, majd tanúságtételek, gyónási lehetőség és egy színdarab is várja őket. Szombaton Jácintanő Vér és Földi Kovács Andrál lesznek az előadók, este pedig Eukarisz koncert és fáklyás körmenet koronázza meg a napot, a táncház zárja az estét. Vasárnap a záróelőadást és szentmisét Vitális Gábor atya tartja, aztán jöhet a búcsúzkodás és majd a pakolás. A program során a résztvevők számos kiscsoportos beszélgetésen és lelki elmélyülés segítő alkalmon vehetnek részt, miközben új barátságok, életre szóló emlékek születnek. Az esemény kiváló lehetőség arra, hogy a fiatalok elcsendesedjenek, megerősödjenek hitükben és közösen gondolkodjanak arról, mit jelent manapság a remény zarándokának lenni. Szeretettel várják a híveket a második Krisztusi Szeretet napjára Tonna Szent Andrásra, majd augusztus 17-én vasárnap. Ima, közös éneklés, előadások lesz a program. A Tonna Szent Andrási Árpádkori ikerszentélyes templom és benne a freskók közül kiragyogó több alakos Szent Ilona ábrázolás páratlan a Kárpát-medencében. Mindenkit nagy szeretettel várnak. A tél vége óta új látványossággal várja látogatói Tegerben az érseki pincerendszer. Hernád Fői Csaba, az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont igazgatója ismertette, a vezetett túrák során a pincén keresztül folyó patak vizének erejét felhasználva különböző vízkerekek és vízemelő attrakciók kerülnek bemutatásra. A séták során továbbra is meg lehet ismerkedni a pince egyedi világával, lehetőség nyílik az Egri érsek bora címet elnyert borok kóstolására, valamint a kézműves Borsod Nádasdy Molnár Kalács ízeinek felfedezésére. A gyerekeket bor helyett természetesen alkoholmentes szőlőmusttal kínálják. Sok szeretettel várnak minden érdeklődőt. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Az okos eszközök elterjedésével egyre többek használják a különböző alkalmazásokat, amelyek több mindenre lehetőséget adnak. Így esetünkben például a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén.
Kedves hallgatóink! Kora esti hírmondónk végéhez értünk. Debnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor és Koleszár Krisztián szerkesztők, valamint Fehér József technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andreát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. További tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Túl sok kérdés, túl sok féltés, egy helyben jársz, régen kéne lépned végre bátran tovább. A múlt fájdalmát ne öled most már, engedd el, ami még mindig bánt, fújja a szél el a bánatod már.
Minden órák őrizni kell, bár csak tudnám, merre tartunk, lépjünk tovább. Emlékezz csak a szépre is, engedd el, ami már nem kell, fújja a szél el a bánatod már.
Vissza, csak előre, hova a lábunk hisz. Nincs több kérdés, néhány lépés, választ csak el. A két szemedben minden válasz, csak ennyi kell.
Már ez az útvesztő addig tart, ahol a boldogság minket vár, ez a végállomás.
Ne nézz vissza, csak előre, hova a lábunk visz.
A régió sportja.
A férfiaknál a veszprémi, korábban a Deacot is erősítő Tiago, a nőknél a debreceni Gajzágó Flóra lett az idény legjobb futsalosa. Új vezetőedzője van a Fatum Nyíregyháza női röplabda csapatának. 6U12-es csapat részvételével rendezték meg Fehérgyarmaton a Kocsis Kupa nemzetközi utánpótlás labdarúgó tornát. A bajnokságot és a Magyar Kupát is megnyerte a Deac női futsal csapata. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A férfiaknál a veszprémi, korábban a Deacot is erősítő Tiago, a nőknél a debreceni Gajzágó Flóra lett az idény legjobb futsalosa. Ahogyan a korábbi években, az idén is a szövetségi kapitányok, a szakágvezetők, valamint az MLS futsal bizottságának döntése alapján ítélték oda az elismeréseket. Új vezetőedzője van a Fatum Nyíregyháza női röplabda csapatának. Az Extraligában és a Magyar Kupában egyaránt negyedik helyen végző csapattól távozik Adrian Csilinszki, akinek helyére Dávid Zoltán érkezett. Mohácsi Mátét, a Nyíregyházi Élsport Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Kettős érzések vannak bennünk, hiszen az év elején az volt az elsődleges cél, hogy mindenképpen előrébb kell jutni, és a hatodik helyet túl kell szárnyalni idén, ami ugye a négybejutás megfogalmazása volt, illetve azt, hogy éremért játszunk, de ugye láttuk azt az alapszakasz során, és értünk el olyan sikereket olyan komoly csapatok ellen, ami azt mutatta, hogy akár ez lehet egy érem is, akár egy döntő. Ugye a harmadik helyen zártuk az alapszakaszt, és valóban hát gyakorlatilag egy mérkőzésre voltunk a bajnoki döntőtől, hiszen 2-1-re vezettünk a Békéscsab ellen, de sajnos mindahogy lecsúsztunk a dobogóról a kupában, így a végén lecsúsztunk a dobogóról még a bajnokságban is, úgyhogy a vége egy kicsit negatívan zárult. Tehát az eredeti célt teljesítettük, viszont úgy éreztük, hogy a végét az utolsó 2-3 hónapot valamilyen szinten mentálisan nem tudtuk úgy lehozni, ahogy kellett volna. Láttuk azt a csapaton, hogy kell egy friss impulzus, hogy kell egy új szemlélet. Ettől függetlenül köszönjük Adriánnak a befektetett munkát, és tényleg hozzátett mindent, amit tudott. Egy nagyon jó embert ismertünk meg a személyében, és egy jó edzőt, úgyhogy sok sikert kívánunk neki a folytatásban, de úgy döntöttünk a csapat vezetésével, hogy igenis változtatni kell, mert ebben a csapatban több van, hiszen a magyar mag az adott, illetve a jövő évre is adott, és próbálunk egy olyan edzőt hozni, aki tudja kellőképpen motiválni a játékosokat. Így esett a választás Dávid Zoltánra, akinek olyan csapatai voltak férfi mezőnyben mindig, akik valóban felszántották a pályát, és egy nagyon-nagyon komoly mentális erőt adott már csak az ő habitusa, illetve kiállása a szakmai tudása mellett. Úgyhogy egy többkörös egyeztetés folyamányaként meg tudtunk állapodni a következő szezonra vele. Nem mellékes tény, ugye a meghatározó idősebb tapasztaltabb magyar játékosainkkal tavaly 2 éves szerződést tudtunk aláírni, tehát ők maradnak. Hozzájuk csatlakozott most gyakorlatilag első bálozóként Pampu Gréta, aki már úgymond felnőtt teljesítmény nyújtott, hiába még most lesz csak középiskolás. Természetesen vele is, illetve a többi fiatallal is, de kivált kép vele egy hosszú távú koncepcióban gondolkodunk, és egy hosszú távú eredményes szereplésben bízunk. Úgyhogy mi mindent megadunk neki, amit kér és amit szeretne, illetve hát el is várjuk azt, hogy nálunk fejlődjön a következő években. Ez zajlik, de mint ahogy említettem, a csapat magyar magjának zöme vagy aláír szerződéssel rendelkezik, vagy már szóbeli megállapodásuk kötöttek. Alapvetően mi szeretnénk valamilyen szinten az állandóság mellett is letenni a voksunkat, hogy ne kell minden évben 8 játékost igazolni, úgyhogy ezért is maradnak a magyarok, ezért is lesz olyan légiós, aki egyébként a klub kötelékében marad, de lesznek távozók is természetesen, illetve elárulhatom, hogy már vannak aláírt szerződések új légiósokkal, lesz olyan légiós, aki már Magyarországon bizonyított és komoly pedigréjű, illetve lesz olyan, aki még esetleg külföldön játszott a korábbi években, de alapvetően 4 légióssal fogjuk elindítani a
szezont. 6U12-es csapat részvételével rendezték meg Fehérgyarmaton a Kocsis Kupa nemzetközi utánpótlás labdarúgó tornát. Kovács Barnabás ötletgazdát, volt barcelonai nagykövetet hallják.
Az első gyerektornát itt a szomszédban, Kárpátalján akkor még nem volt háború, ott szerveztük meg, mindenképp szeretném megemlíteni Kulcsár Ferenc konzulnak a nevét, aki rengeteg energiát tett abba, hogy közel 300 gyerek vett részt azon a kárpátaljai tornán. Aztán ez tovább fejlődött egy fordítási hibának köszönhetően. A két győztes csapat az tovább került Budapestre, mert elfordították a szabályt, hogy talán megvizsgáljuk, stb. És akkor a szülők elkezdtek betelefonálni a stúdióba, hogy mikor mennek a gyerekek Budapestre, és akkor tovább kellett vinni. Budapesten a Barca Akadémia és a Ferencváros csapatával játszott a két kárpátaljai csapat. és akkor ez volt az első kocsis torna. De aztán úgy gondolom, itt a vége van, viszont a Barca Akadémiának a vezetői tulajdonos, hogy győzködtek, ez kár lenne abba hagyni, hiszen ez nem csak Barcelona, hanem Magyarország is, az aranycsapat is, a VB gólkirály is, tehát egy sokkal, nekünk magyaroknak egy sokkal szélesebb paletta, amiben benne van az FC Barcelona, ebben benne van a Fradi, benne van a Honvéd, hát több csapat is benne, érdemes ezt továbbvinni, és akkor így alakult szépen lassan, évről évre bővül, mindig jelentkeznek csapatok, helyszínek, hogy szeretnének ebbe a sorozatba bekerülni. Hát nekem egy titkos vágyam, és akkor nehogy félrefordítsák a szavaimat, hogy egyszer majd sikerül egy olyan helyzetbe kerülni, olyan lehetőségek nyílnak meg, hogy aki megnyeri ezt a kocsis kupát, azt a gyerekcsapatot elvinni Barcelonába. Tehát most jelenleg úgy néz ki, hogy a 16 helyszínről a győztesek Budapestre jönnek a döntőbe. Aki ezt megnyeri, részt vehet a Barca Akadémia Hungary budapesti tornáján augusztus végén, ahol olyan csapatok jelentkeztek, az Aston Villa, Newcastle, FC Barcelona, Leverkusen, Sveta Zvezda, tehát ezekkel a csapatokkal, és akkor ott azon a tornán részt vehetnek, de igazából ez most már nem is annyira titkos vágyam, hogy aki a kocsis tornát megnyeri, és mondjuk legyen ez Nábrád csapata, akkor ő tudjon Barca, és természetesen ott Barcelonában összeszervezik nekik megfelelő szintű csapatokkal egy foci meccset. Ehhez az anyagi fedezet hiányzik elsősorban. A szándék megvan, a kapcsolatok megvannak, a lehetőségek megvannak, de nyilván ez, ennek még idő kell, amíg úgy összeáll ez a lehetőség.
A tornán jelen volt a Ferencváros korábbi labdarúgója, az egykori válogatott játékos Telek András is. Most őt hallják.
Lassan 10 éve, hogy minden évben nem valamilyen programon itt megjelenek, akár a Magyar Örökfiúk válogatottal, akár a Töremelacnak köszönhetően, úgyhogy nagyon szeretek erre járni, a hátsó füvesben, a Szatmári Főnyöxben is szoktam játszani, úgyhogy ha meg gyerektornáról van szó, az meg külön öröm számomra, én imádom a gyereket, nekem is van négy, úgyhogy bízom benne, hogy a következő kocsist itt megtaláljuk a pályán.
A bajnokságot és a Magyar Kupát is megnyerte a Deac női futsal csapata. Kirikó Vivien vezetőedzőt hallják.
Talán ebben az idényben nem feltétlenül vártuk el magunktól a duplázást, ugyanis a keretünk azért némiképp átalakult, több meghatározó játékosunk is az elmúlt nyáron távozott, és bár érkeztek a helyükre új játékosok, de azért ők elsősorban MB2-es múlttal rendelkeztek, így azért egy picit óvatosabban fogalmaztam meg én is az elvárásokat ebben az idényben, és mondhatom, hogy sikerült ezeket felül teljesítenünk. Én úgy gondolom, hogy a következetes építkezés és az, hogy tényleg olyan játékosok fordulnak, illetve fordultak meg a csapatunkban, akik tényleg fel tudták venni azt a ritmust, azokat a követelményeket, amiket támasztunk feléjük. Minden évben elmondható, hogy egy jó közösséget alkot a csapatunk, és hát én is igyekszem azért évről évre edzőként is fejlődni, illetve a csapatomat is fejleszteni. Most egy kicsit az elejéről kellett kezdenünk az építkezést a több új játékos beépítése miatt, és igazából a szezon derekán kezdtem el azt érezni, hogy kezdünk egységgé kovácsolódni, és az új játékosok is kezdik felvenni a ritmust, és ekkor volt ez, amikor már picit talán mi is kezdtük el hinni azt, hogy összejöhet a legfényesebb érem is, akár mindkét fronton, de hozzáteszem, azért nagyon nehéz volt ez, hiszen a legfőbb riválisunk, a TFS-e nagyon jó játékerőt képviselt az idén, és a rutin az mindenképp mellettük szólt. Én úgy gondolom, hogy egyrészt jó elegyet alkotott a már évek óta itt lévő rutinosabb játékosok, illetve a most érkező sikerre éhes játékosok, ők egy jó elegyet alkottak, és így gyakorlatilag a motivációnk az fenn volt.
Kirikó Vivien beszélt az egyik legjobbjuk, Üveges Katalin visszavonulásáról is.
Ugye ezt már korábban jelezte Kata, hogy játékosként ez lesz számára az utolsó szezon, és úgy gondolom, hogy sikerült tényleg feltenni a koronát a pályafutására, hiszen sikerült a duplázás, és ő tényleg gólokkal és jó teljesítménnyel vette ki a részét a véghajrából. Nagyon nehéz lesz őt pótolni, hiszen nem csak a góljai, hanem a rutinja is biztos, hogy hiányozni fog a pályáról, de bízom benne, hogy lesznek olyan játékosok, illetve vannak olyan játékosok, akik már szintén nagy rutinnal rendelkeznek, és a helyébe tudnak majd lépni. Szakosztályvezetőként szerencsére továbbra is segíteni fogja a munkánkat, és a személy szerint az én munkámat is, ami nagy könnyebbséget fog jelenteni, hiszen a szervezési dolgokban, akár itt a felkészülés, az edzőtábor szervezése, illetve az igazolások, az új játékosokkal, lehetséges új játékosokkal való megállapodás, ez úgymond mind-mind az ő fő feladata fog közé tartozni.
Beszélt a női futsal jelenlegi helyzetéről is.
Sajnos hivatalos bajnokok ligája még nincsen, azért mondom így, hogy hivatalos, mert minden évben vagy spanyol, vagy olasz klubok szoktak saját szervezésben rendezni ilyen nem hivatalos mini BL-t, amire általában 6 nemzetnek a győztesét meghívják. Mi is szerepeltünk már egyszer egy ilyenen néhány évvel ezelőtt Olaszországban. Amennyire én azt hallom, évek óta hallom azt, hogy tervezi az UEFA a hivatalos BL elindítását, de egyelőre még sajnos konkrétumot nem tudunk, de bízom benne, hogy ez tényleg megvalósul előbb-utóbb, mint ahogy ugye az Európa bajnokság és a világbajnokság is gyakorlatilag egy új formátum, hisz jó pár évvel ezelőtt még ilyen nemzetközi versenyek sem voltak, úgyhogy bízom benne, hogy ezen a téren a klub szinten is lesz fejlődés és előrelépés. Az biztos, hogy akik kiemelkednek, azok a spanyolok, portugálok, olaszok. Amikor voltunk ezen az előbb említett nemzetközi tornán, akkor is ez a három nemzetnek a klubjai végeztek az első három helyen. Ők nagyon kiemelkednek. Mi egyébként ezen a tornán szorosan mögöttük a negyedik helyen végeztünk. Úgyhogy igazából én azt mondom, hogy a középmezőnyben foglalunk helyet. Jelenleg még úgy gondolom, hogy ennek a középmezőnynek a tetején, viszont azt is látni kell, hogy egyre több nemzet veszi komolyan a futszalt, és fektet bele több energiát, több pénzt, akár csak itt kiemelném a skandináv országokat, norvégok, svédek, ők is egyre jobbak, a lengyelek kijutottak a világbajnokságra, úgyhogy ha nem szeretnénk lemaradni, akkor természetesen Magyarországnak is tartania kell a lépést, és fejlesztenie kell a szakágat.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Upon a time, this tale of you and I grew like a dream in front of our eyes. Those pages filled with stories told, our book I'd keep, the pen you'd hold. Once upon a dream, we'd venture and we'd seek.
In my mind's eye. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 9.